doktor náci. Na most, nekem elég sok problémám van, és valószínűleg a legtöbbét magamnak köszönhetem. Vannak, hogy nőzök, szerencsejátékokat űzök, és ellenséges érzelmeket táplálok embercsoportokkal szemben. És minél nagyobb az a csoport, annál hevesebb az érzelem. Azt mondják rám, hogy negatív vagyok, komor és barátságtalan. Folyton eszembe jut az a nő, aki egyszer azt vágta a fejemhez. Kurvára negatív vagy! Az élet szép is lehet! Nyilvánvalóan lehet, kivált, ha kevesebbet üvöltöznek az emberrel. De most az orvosomról akarok mesélni. Pszichológushoz nem járok, a pszichológusok semmit se érnek, és túlságosan önelégültek. De egy jó orvos gyakran őrült, és vagy maga is undorodik a páciensei bajaitól, következésképp sokkal szórakoztatóbb. Azért mentem dr. Kiepenhayer rendelőjébe, mert az volt a legközelebb. A kezemen kis fehér hólyagok jelentek meg, amire én két lehetséges diagnózist állítottam fel. Vagy a bennem munkáló szorongás üt ki rajtam, vagy a rák. Védőkesztyűt hordtam, mint a munkások, hogy az emberek ne bámuljanak. De még azt is kiégettem a napi két doboz cigaretta elszívása közben. Bementem a rendelőbe. Én voltam az első. Szorongó típus lévén fél órával korábban érkeztem, az időt pedig azzal ütöttem el, hogy a rákon merengtem. Átmentem a várótermen, és benéztem a rendelőbe. A recepciós nővér a földön guggolt a szűk, fehér köpenyében, ami majdnem a derekáig felcsúszott, és így látni engedte vaskos, robusztus, feszülő nejlonharisnyába csomagolt szombját. Mindjárt meg is feledkeztem a rákról. Nem hallotta, hogy ott vagyok, én meg bámultam felfedett lábát és sonkáját, méregettem a kívánatos farát. Vizet törölt fel a földről, mert kiöntött a WC, és közben káromkodott, szenvedélyes volt. Rózsaszín és barna, és fedetlen. Tele élettel, én meg csak bámultam. Egyszer csak felnézett. Igen? Csak folytassa, nem akarom zavarni. Rossz a WC. Állandóan kijönt a víz. Törölgetett tovább, én pedig a Life magazin egy példányának címlapját nézegettem. Végül felállt. Visszamentem a kanapéhoz, és leültem. A nővér kinyitotta a határidőnaplóját.
Maga a Mr. Csianszki?
Igen.
Miért nem veszi le azt a kesztyűt? Meleg van idebent.
Inkább nem, ha nincs kifogása ellene.
Doktor Kiepenhayer nem sokára itt lesz.
Nem probléma, ráérek.
Mi a baja?
Rákos vagyok.
Rákos?
Igen. A nővér felszívódott, én pedig elolvastam a Life magazint, aztán még egy Life magazint, majd a Sports Illustratedet. Aztán csak ültem és bámultam a falon lógó tájképeket, miközben valahonnan lift szene szólt. Aztán hirtelen elment az áram, kiment az összes fény, majd visszajött és újra felkapcsolódtak a lámpák. Én meg épp arra gondoltam, vajon lenne-e mód arra, hogy megerőszakoljam a nővért és valahogy megússzam a dolgot, amikor belépett az orvos. Ő nem köszönt, én nem köszöntem, így ez a kör döntetlennel végződött. Aztán behívott. Egy széken ült és rám nézett. Az arca sárga volt, a haja is, a szeme pedig fénytelen. A halálán volt. Olyan 42 éves lehetett. Megnéztem magamnak, és úgy 6 hónapot adtam neki. Minek a kesztyű?
Érzékeny vagyok, doktor úr.
Valóban?
Igen.
Akkor talán nem árt, ha elárulom, hogy én pedig náci voltam.
Részemről oké.
Nem zavarja, hogy annó náci voltam?
Nem, nem zavar.
Fogságba estem. Egy nyitott ajtajú marha vagonban vittek végig Franciaországon, és az emberek bűzbombákkal, kövekkel és mindenféle szeméttel dobáltak minket. Alcsonttal, rothadó növényekkel, ürülékkel, mindennel, ami elképzelhető. Aztán a doki előadta nekem az életét. A felesége mindenből ki akarta forgatni. Egy megátalkodott kurva. Az összes pénzét el akarta szedni. Meg a házat. A kertet, a kerti üvegházat. Sőt, még a kertészt is, ha már meg nem tette. Meg az autót. És a tartásdíjat. Meg nagyobb összegű készpénzt, szörnyű egy nő. A doki meg agyon dolgozta magát. Napi 50 beteg, fejenként 10 dollárért. Így teljes képtelenség életben maradni. És az a nő? És általában a nők? Igen, a nők. És akkor levezette nekem. Már nem emlékszem, hogy a nő vagy a nőstény szóból, de valamelyiknek a latin eredetéből levezette, hogy a nők tulajdonképpen elmebetegek. Ahogy ott előadta, milyen elmebetegek a nők, egyre szimpatikusabbnak találtam az orvost. Egyetértően bólogattam. Aztán hirtelen utasított, hogy álljak a mérlegre, megmérte hány kiló vagyok, aztán meghallgatta a szívemet, majd a tüdőmet. Lerántotta rólam a kesztyűt, megmosta a kezemet valami szarral, majd nekiállt, hogy pengével felnyissa a hólyagokat, miközben továbbra is arról beszélt, mennyi gyűlölet és bosszúvágy rejlik a nőkben. A hormonok. A nőket a hormonok vezérlik, míg a férfiakat a szívük. Ezért van az, hogy csak a férfiak szenvednek. Azt mondta, hogy rendszeresen áztassam a kezem, és dobjam el azt a rohadt kesztyűt. Még egy darabig beszélt a nőkről, meg a feleségéről, aztán eljöttem. A másik nagy problémám az volt, hogy elfogott a szédülés. De csak akkor, amikor sorban álltam. Egyre jobban rettegtem attól, hogy sorba álljak. Elviselhetetlen volt. Rájöttem, hogy Amerikában, és valószínűleg máshol is, az élet arról szól, hogy az ember sorban áll. Mindenhol. Jogosítvány, 3 vagy 4 sor. Lóversenypálya, sorban állás. Mozi, sorban állás. Piac, sorban állás. Utáltam sorban állni. Úgy éreztem valahogy, el kéne kerülni. Aztán rádöbbentem, hogyan. Vegyenek fel több alkalmazottat. Igen, ez a megoldás. 2 kiszolgáló 1 emberre. Vagy inkább 3. Álljanak sorban az alkalmazottak. Tisztában voltam vele, hogy rám nézve gyakorlatilag halálos fenyegetés a sorbanállás. Egyszerűen nem tudtam elfogadni a tényt, hogy sorba kell állni. Mindenki más elfogadta, mindenki más normális volt. Nekik az élet szép volt. Úgy tudtak sorban állni, hogy közben nem szenvedtek. Sőt, szerettek sorban állni. Cseverésztek, nevetgéltek, mosolyogtak, flörtöltek. Nem volt jobb dolguk. És nem is tudtak mást kitalálni. Nekem meg néznem kellett a fülüket, a lábukat, a següket, az orjukukat, stb. Éreztem, hogy a halál sugarai áradnak felém a testükből, mint a smog, és miközben hallgattam, amiről társalognak, kedvem lett volna azt üvölteni, édes Istenem, segítsen valaki! Hát tényleg ennyit kell szenvednem csak azért, hogy vehessek egy 1/2 kiló darált húst, meg egy vekni rossz kenyeret? A sorban rám jött a szédülés, és terpezbe kellett állnom, hogy el ne essek, közben forgott velem a szupermarket, az összes arany színű és barna bajuszos eladó arcával együtt, akik fehér, agyonápolt, elégedett képükkel egy nap majd mind üzletvezetők lesznek, házat vesznek Arkádiában, éjjelente pedig megmásszák sápadt, szőke, hálás feleségeiket. Újra bejelentkeztem az orvoshoz. Megint én kaptam az első időpontot reggelre. 1/2 órával korábban érkeztem, a WC-t időközben megjavították. A nővér a rendelőben a port törölgette. Lehajolt, majd kiegyenesedett, lehajolt félig, majd jobbra és balra, felén fordította a seggét és újra lehajolt. A fehér köpenye csúszkált, felszaladt, ide-oda rángott, fellibbent, kivillant egy gödrös térd, kilátszott egy comb, ringott a csípő, mozgott az egész test. Leültem és kinyitottam egy Life magazint. Abba hagyta a törölgetést, kidugta a fejét és rám mosolygott.
Látom, már nem viselkeztjük, Mr. Chinaski.
Bizony. Aztán megjött az orvos, aki egy lépéssel közelebb tűnt a halálhoz, piccentett, én pedig felálltam és bementem utána. Leült a székére. Na, hogy van, Chinaski?
Nézd, doktor úr,
nőügyek?
Hát persze, az is, meg...
Nem hagyta, hogy befejezzem. Azóta még egy csomó haja kihullott, az ujjai rángatóztak. Kapkodva szedte a levegőt. Lefogyott. Kétségbe esett ember. A felesége módszeresen kiforgatta a vagyonából. Elmentek a bíróságra. Az asszony megpofozta. Ez jól jött. A férnek. Átláttak azon a kurván. Végül aztán nem lett annyira vészes az ügy. Maradt neki is valami. Persze az ügyvédet neki kellett kifizetni.
A tetvek.
Megfigyelték már? Az ügyvédek majdnem mindig dagadtak. Főleg a fejük. Na mindegy, szóval rendesen megkopasztott. De valami azért maradt nekem is legalább. Tudja, mennyibe kerül egy ilyen olló? Kérdezte váratlanul. Nézze csak meg. Olyan, mintha bádokból lenne, meg van rajta egy csavar. 18,50. És még a nácikat utálják. Mi egy náci ehhez képest? Nem tudom, doktor úr. Mondtam magának, hogy igen zavarodott ember vagyok. Pszichológussal még nem próbálkozott? Na, semmi értelme. Unalmassak, semmi képzelő erejük. Nincs rájuk szükségem. Meg azt is hallottam, hogy sokan szexuálisan molesztálják a női pácienseiket. Mondjuk, ha megdughatnám az összes nőt, aki eljár hozzám, szívesen lennék pszichológus én is. de ezt leszámítva semmi értelme a szakmájuknak. Az orvos görnyetten ült a székén. Még sárgult és őszült egy kicsit azóta, hogy nála jártam. Hirtelen egész testében megrándult. Már nem sok volt neki hátra. Pedig rendes ember. Na, hát a feleségemtől sikerült megszabadulnom. Mondta, ennek legalább vége. Örülök, akkor most meséljen arról, amikor náci volt. Nos, sok választásunk nem volt. Egyszerűen bevittek. Fiatal voltam. Na és hát mit tehettem? Az ember egyszerre csak egy országban élhet. Aztán, ha elmegy háborúzni, és nem hal meg, akkor egy tehervagonra teszik, az emberek meg mindenféle szarral megdobálják. Megkérdeztem, hogy megdugta-e már a kedves nővért. Elmosolyodott. És a mosoly azt mondta, igen. Aztán elmondta, hogy a válás óta, hát összejött az egyik páciensével, ami tudja, hogy nem etikus, de részemről tök oké a dolog, doki. Nagyon intelligens asszony. El is vettem feleségül. Jól tette. És most boldog vagyok, de... Aztán széttárta a karját, és a két tenyerét az ég felé fordította. Elmondtam neki, hogy félek sorban állni. Libriumot írt fel. Aztán kijött egy halom kelés a seggemen. Konkrét haláltusában voltam. Lekötöztek bőrszíjjal, ezek a fickók bármit megtehetnek manapság az emberrel, beadták az érzéstelenítőt, és leszíjaztak. Hátra néztem, és azt mondtam az orvosnak. Nem gondolhatnám inkább meg magam? Három arc nézett vissza rám. Az övé, és még két másiké. A doki vág. A nővér töröl, a harmadik meg a tűket döfködi. Nem, mondta a doki, majd összedörzsölt a tenyerét. Elvigyorodott, és nekiállt. Utoljára azért mentem el hozzá, mert eldugult a fülem a fülzsírtól. Láttam, hogy mozog a szája, de nem értettem, mit mond, mert nem hallottam. Láttam a szemén és az arcán, hogy megint nehéz idők járnak rá, és közben bólogattam. Meleg volt. Kicsit szédültem, és arra gondoltam, hogy rendes ember ez, az oké, de miért nem hallgatja meg a problémáimat? Ez nem tisztességes. Nekem is vannak gondjaim. Ráadásul én fizetek neki. Nagy nehezen aztán csak rájött a doki, hogy megsüketültem. Előszedett valamit, ami úgy nézett ki, mint egy poroltó, és belenyomta a fülembe. Nem sokkal később felmutatott egy-két óriási fülzsírt. Ez volt az oka, mondta, és rámutatott a kis tálkára. Ami benne volt, úgy nézett ki, de tényleg, mint a rakott bab. Felkeltem, fizettem és eljöttem. Továbbra sem hallottam semmit. Se különösebben jól, se rosszul nem éreztem magam. Kifelé azon tűnődtem legközelebb vajon, milyen panasszal állítok be hozzá. Mit kezd majd vele, és mit kezd majd a 17 éves lányával, aki egy nőbe volt szerelmes, és hozzá is akart menni, és akkor ráeszméltem, hogy mindenki szenved egyfolytában, még azok is, akik úgy csinálnak, mintha nem szenvednének. Úgy éreztem, hogy igen fontos felfedezést tettem. Ránéztem az újságárusra, és azt gondoltam, Majd egy mellettem elhaladó járókelőre, Aztán a kórháznál lévő lámpánál egy nagy, fekete autó befordult a sarkon, és elütött egy csinos, fiatal, kék miniruhás szőke lányt, akinek kék szalag volt a hajában, majd a lány felült az úttesten a napsütésben, és élénkvörös vér folyt az órából.